Mosaik.
Köszöntöm a Mozaik hallgatóit, Darvas Enikő vagyok. A következő fél óra tartalmából. Mai adásunkban, kedves hallgatóink, három aradi eseményről, egy könyvbemutatóról, egy úti beszámolóról, valamint egy megemlékezésről hallhatnak hangképes összeállítást. Tartsanak velünk! Az aradi Magyar Napok keretében mutatták be a Szabadság Szobor Egyesület kiadásában megjelent Arad Halad című könyvet. A helytörténeti kötet a város legdinamikusabb fejlődési időszakát a 19. század végétől a 20. század elejéig, az első világháború befejezéséig tartó szakaszát tárgyalja. Az egyik társszerző, Új János szerint Márki Sándor történész 19. századi monográfiája után ez az első olyan forrásmunka, amely a korszakot átfogóan mutatja be, részrehajlás nélkül, egyik vagy másik nemzetiség érdemeinek kiemelése nélkül. Az öt társszerzővel Pataki Lehel Zsolt beszélgetett a könyvbemutató végén.
Számos helytörténeti jellegű könyv jelent meg magyar nyelven Aradról. Miben más ez az Arad Halad című várostörténeti kötet? Király András tanügyi államtitkár, a Szabadságszobor Egyesület elnöke.
Nagyon sok monográfia jelent meg Arad városáról, a város fejlődésének különböző szakaszáról, különböző tevékenységi területről, azonban úgy gondoltuk, hogy foglaljuk egy kötetbe nem a megjelent írásokat, hanem egy olyan gondolat mentén, amelybe be tudjuk mutatni a város kialakulását és ezzel együtt az intézményi rendszerét. Nem fektettünk különösebb hangsúlyt arra, hogy népességgel vagy etnikummal foglalkozunk, hanem a szerzőtársaimat tulajdonképpen a város érdekelte, és a városnak az egyik legjobb időszakáról van szó, tehát amikor Arad tényleg halad.
A 19. század közepétől a 20. század elejéig gyakorlatilag a román közigazgatás bevezetéséig.
Pontosan azért, mert számos olyan monográfia jelent meg, vagy különböző román nyelvű bemutató kiadvány, amely egyszerűen eltekintett attól, hogy ebbe a városba akár a mai napig azért egy meghatározó magyar közösség él. Elhatároztuk, hogy egy kicsit példát mutatva nem állítunk egymással szembe, vagy egymással párhuzamba etnikumokat, hanem azt akarjuk ezzel a könyvvel bizonyítani, hogy a város lakossága, amely sok nemzetiségű, járult ahhoz hozzá, hogy tényleg ebbe az időszakba, tehát a szabadkirályi városi cím elnyerésétől egészen Trianonig egy fejlődő város volt. Szinte már begyömöszöltünk olyan statisztikai adatokat, amely bemutatja, hogy milyen önsegélyzőkörök voltak, társadalmi szervezetek, asztaltársaságok, hány iparosa volt a városnak, hány kereskedője. Az előző kiadványok elsősorban ilyen csúcs teljesítményekre fókuszáltak, vagongyár, a Marta, az autógyár, a Neumann komplexum, de mi oda tettük mellé a kiskereskedő, a kisiparos, akik hozzájárultak ahhoz, hogy Arad egy fejlődő településsel legyen az országnak, sőt az egyik legjelentősebb városa.
Fűzünk egy kis magyarázatot a könyv borítójához is, amelyen egy A betű látható, amely Arad kezdőbetű is lehet, de akár az alfa is, különösen, hogy alatta a maros kanyarulata az omegát szimbolizálja.
Gyerekkori barátom Matuz András ötlete volt, aki képzőművész és Arad szülötte. Nem véletlenül a maros partján alakult ki a város, és nem véletlenül a város megfelelő tisztelettel vigyáz és óvja a marost, amely abban az időben elég rakoncátlan volt, de szorosan kötődik a városhoz.
Ez a kötet Márki Sándor után elsőként összefoglalja mindazt, amit az aradi magyarság történelmével tudni kell a 19. század közepétől egészen az első világháború végéig.
Új János helytörténész.
Nem olyan, mint eddig, hogy részleteket vagy egy-egy kiragadott szakterületet tárgyal, ipart vagy művelődést vagy oktatást, hanem egy egészként kezeli a magyarság történetét az aradi tájakon. Eddig is megjelent jó néhány román monográfia. Ezekben a monográfiákban a nemzetiségi történelem az olyan adalékként szerepelt, hogy írtak még.
Puskel Péter nevéhez már számos hely, sajtó és ipartörténeti könyv fűződik Aradról. Ezúttal mivel járult hozzá ehhez a közös kötethez?
Az ipartörténetből az ipari csúcságazatokat, a Neumann-féle 100 évig működő szesz és élesztőgyár, illetve a Nagymalom, a Hendl-féle fogaskerékgyár, természetesen a Weitzer-féle vagongyár, és nem utolsó sorban a Marta autógyár, amelyet álszerénység nélkül mondhatom, hogy én voltam az első, aki ezzel Aradon foglalkozott. Amellett nekem jutott a csatornázás, közművesítés, és nagy örömmel írtam meg a Társadalmi Élet című fejezetet. Úgy érzem, hogy ebben sikerült újat nyújtanom, hiszen ezzel a kérdéssel magyar vonatkozásban még részletesen senki sem foglalkozott.
Mitől volt ez a 19. század közepétől a 20. század elejéig tartó időszak oly gyümölcsöző Arad számára?
Nem csak Arad számára volt gyümölcsöző, ez általában a kettős rendszerben, ugye a monarchiában a kiegyezés utáni nagy fellendülésnek volt az időszaka, mivel Arad viszonylag későn kapta meg a szabad királyi város címet, amely a fejlődésnek egyik feltétele volt. Hát Arad nagyon igyekezett, nagyon jó polgármesterei voltak abban az időszakban. Elsősorban Salac Gyula, aki 26 évig vezette Arad városát, és számára a város mindenek fölött állt, de a többi korabeli polgármester is egy-egy nagyon-nagyon jelentős téglával járt hozzá Arad gazdasági, kulturális és társadalmi fejlődéséhez. Egy jó fél évszázados béke időszaka volt, amik Európának ebben a részében, és Magyarországon belül, Aradon és az egész régióban a régió békeidők emlékeként marad meg.
Lehocki Attila és Muntján Tibor középiskolai történelem tanárok, mi kellett ahhoz, hogy abban az időszakban ilyen lendületesen tudott fejlődni a város? Lehocki Attila.
Igazából egyrészt a kiegyezés után felszabaduló nemzetben addig legtöbb rész elbújtatott erő, amikor végre azzal foglalkozhatunk, ami a nemzetnek és az országnak fontos volt, és energiánkat ebbe fektethettük bele. Másrészt a kedvező nemzetközi, európai és globális piaci, illetve gazdasági trendek, és harmadrészt az, hogy Arad egy egész jó helyen fekvő város, amely ki tudta végre aknázni a földrajzi adottságaiból fakadó előnyöket.
Muntján Tibor.
Ebben az időszakban mind Arad vezetői, mind pedig az ország vezetői általában olyan racionális döntéseket hoztak, amelyek elősegítették a város, illetve az ország fejlődését, és nem különösebben foglalkoztak ideológikus vagy pártpolitikával, pontosabban ez is nagyon jelen volt, de általában mind a város vezetői, mind Magyarország miniszterei a döntéseik során az ország, illetve a város fejlődését tekintették elsődleges szempontnak.
...1989-ben a kaluteszegi Okos Márton és az érmelléki Juhos Gábor akkori erdélyi politikai menekültek gyalog indultak Budapestről Párizsba, hogy felhívják Nyugat-Európa figyelmét a hírhedt diktátor Nikolaj Ceausescu falurombolási tervére. A két fiatalember tiltakozó útja során minél több nyugati polgárnak, újságírónak, politikusnak és egyházfőnek próbált meg mesélni az erdélyi magyarság elnyomásáról, erőszakos beolvasztásáról, történelmi emlékhelyeinek és immár településeinek megszüntetéséről. Megpróbáltatásaikat és élményeiket Okos Márton foglalta össze egy úti könyvben, amelynek 2014-ben jelent meg a második kiadása, Negyedszázada gyalogvittük Erdélyt Európába címmel. Ezt a kötetet mutatta be vetítéses élménybeszámolóval egybekötve nemrégiben Okos Márton az Aradi Tulipán könyvesboltban. A rendezvényt az Aradi Hírek című internetes portál szervezte annak apropóján, hogy szeptember 6-án volt a falurombolás elleni egyházi tiltakozás az úgynevezett aradi állásfoglalás megfogalmazásának 28. évfordulója. A találkozó végén Pataki Lehel Zsolt beszélgetett Okos Mártonnal.
Azokból a célokból mi vállalható manapság is, illetve mi az, amiért ma is érdemes lenne egy ilyen gyalogtúrára elindulni?
Azok a célok ma is aktuálisak, hisz 89 végén ugyan megdőlt a diktatúra, de lassan minden visszaáll, és néha még sokkal rafináltabban próbálják az erdélyi magyarságnak a fennmaradását akadályozni, gátolni, illetve minél jobban minket beolvasztani.
1988 elején került Magyarországra Erdélyből, Kalotaszegről, politikai menekültként. Milyen fogadtatásra találtott, és az önök tervét hogyan fogadta az akkori rendszerváltás előtti Magyarországon a politikai hatalom, és kikben leltek pártfogókra?
Hát a mi Magyarországra való megérkezésünk felemás volt, nagyon sok nagyszerű magyar emberrel találkoztunk, aki az erdélyi magyart látta bennünk, aki mindenben próbált segíteni. Ugyanakkor találkoztunk sok olyannal, aki csak azt látta bennünk, hogy idejöttek valakik, akik elveszik a munkát, akik esetleg elveszük a kenyerüket. Amikor mi ezt a tiltakozó utat kitaláltuk, hogy így próbáljunk valamit, mint politikai menekültek tenni az itthon maradottakért, hisz mi pillanatnyilag a mi problémánkat megoldottuk, de ezt sem mondhatnám, és nem is azért mentünk, hogy a magunk helyzetét megoldjuk, akkor a hivatalosságok, ugye 88-ról beszélek, 89 fordulója, még mindenütt kádárrendszer, kommunista hivatalnokok, azok úgy álltak hozzá, hogy mi ezt azért találtuk ki, hogy valami hasznunk legyen benne, hogy székely furfanggal akarunk nyugatra diszidálni a jobb megéletésére. Többen segítettek, de két nevet ki szoktam emelni. A nemrég elhunyt Csóri Sándor írót szeretném megemlíteni, akit én miután kikerültem Magyarországra, ismertem meg személyesen, de már előtte tudtam róla a Kutyaszorítóhoz írt előszavában, Szabad Európa Rádió segítségével. Hozzá nagy bizalommal fordultam, és ő teljes mellszélséggel mellénk állt, és úgymond erkölcsi garanciát vállalt értünk, hogy mi ezt valóban komolyan gondoljuk, és nem csak nyugatra akarunk tovább menni, de ugyanígy kiállt mellettünk a Bécsben élő emberjogi harcos, Éva Mária Bárki, aki a vízumok beszerzésébe segített.
Honnan jött az ötlete, hogy a tiltakozásnak ezt a formáját válasszák?
Egy elég régi ötletet alakítottam egy kicsit át, ugyanis én kalotaszegi révén református vagyok. Mikor konfirmásra készültem, akkor hallottam először a gályarabokról, illetve az ő szabadítójukról, a holland Michel de Ruyter tengernagyról. És akkor megfogalmazott bennem az, hogy mi a hollandoknak és de Ruyter tengernagynak meg kell köszönjük az akkori tettét egy látványos nyugat-európai vonulással, de aztán az úgy el is felejtettem, hisz 16 évesen volt ez az elképzelésem, és mikor kikerültem Magyarországra, és volt ez a felorombolási terv, akkor eszembe jutott, hogy hát el kell menni Nyugat-Európába, el kell vinni a mi problémánkat, a felorombolást, az erdei elnyomást, és hát hogy tehetnők látványosan, hogy Nyugat-Európa is erről tudomást szerezzen, hát úgy, hogy minél több emberre találkozunk. Ezt egy módon lehet gyalog. Úgyhogy így találtam ezt ki, így sikerült ez egy társat találni, Jóos Gábor személyébe, aki Ér melléki, Székelyidon született, érselindi, és hát sok nehézség árán, de végül is el tudtunk indulni, és az útunknak a jelszava, második Rákóczi Ferenc szabadságharcnak a jelszava volt, Istennel a hazáért és szabadságért, és ez a jelszó megvédett bennünket minden nehézségtől, és megsegített.
Hány kilométert tettek meg, és mennyi idő alatt?
1680 kilométert tettünk meg, ez 10 hétbe telt, nem mentünk minden nap, voltak a nagyobb városok, mint Bécs, München, Strasbourg, ahol fogadtak bennünket a média, képviselői, politikusok, egyházfők, tehát ezekben a nagyobb városokban 2-3 napot meg voltunk állva, amit hát ugye részben pihentünk is, meg részben mentünk egyik újságtól, szerkesztőségtől a másikig, illetve egyik politikustól, hivataltól a másikhoz. Összességében így kerül 10 hétbe, tehát 70 napba, tehát mondjuk ebből jön 15-20 nap, ami nem volt effektív gyaloglás.
És hogyan fogadták a nyugati emberek, illetve a hatóságok?
Nagy lelkesedéssel, és hát főleg nagy csodálkozással fogadtak először is a nyugat-európai magyar emigráció. Ezek az emberek nagyrészt 56-osok voltak, akik még, ahogy mondani szokás, puszta ököllel mentek szembe a szovjet, az orosz tankokkal. Tehát ők felmérték, hogy mi, amit vállalunk, mi is az életünket tesszük kockára, hisz itt nekünk ez a, általában az 1680 kilométerre az emberek felkapják a fejüket, hogy ennyi gyalog, de itt a nagyobb nehézség az volt, hogy mi fel voltunk arra készülve, hogy akár minket a szökőtátek a román politikai titkosrendőrség kinyírhat, tehát mi ezzel váltuk a halált is. És ezek a nyugati magyarok tisztában voltak ezzel, és nagyon nagy tisztelettel voltak a mi útunk iránt, és mindenben próbáltak segíteni, támogatni, kapcsolatokat szerezni a következő állomásra, elvinni következő szerkesztőségbe, mert nekünk ahol a célunk, hogy minél többen írjanak az erdélyi helyzetről, mi azért váltuk ezt, hogy kivigyük ezt az ügyet, mert minket Magyarországon, miután ott maradtunk, mint politikai menekültek, sokan feltették a kérdést, hogy ha olyan nagy az elnyomás, akkor miért nem lázadunk fel, miért tűrjük, hogy lehet az, hogy tűrjük, és ezzel azt akartuk bizonyítani, hogy mi vállaljuk a nehézséget, ha kell a halált is, de itt Romániában a magyarság nem lázadhat fel, esélye sincs a 2 millió magyarnak, Kelet-Európa legrettegettebb titkosrendőrségével szembe. De ugyanezt mondhatom a nyugati politikusokról, a nyugati átlagemberről, ők is nagy tisztelettel fogadtak, próbáltak nekünk segíteni, az egyházfők, strasburgi protestáns vezető, a strasburgi katolikus érsek fogadott bennünket, és nagyon szép újságcikkek jelentek meg, ami ott jártunkról, és az egész vállalásunkról. Mindenki, amiben tudott, segített nekünk.
Hogy érzi, ennyi év után akkor sikerült elérni a tiltakozásnak a célját?
Én úgy érzem, hogy igen, sikerült. Azt szoktam mondani, hogyha az ember a célját tűzön vizen keresztül viszi, a hittel és jól végzett munkának mindig megvan az eredménye. Erre nem én jöttem rá, nem mi jöttünk rá Gábor, hanem mások figyeltek fel arra, hogy az indulásunkat követően, ugye június 4-én indultunk, éppen trianoni békediktátum napján, és hát a romániai diktatúra bukása között nagyjából 200 nap telt el, és a Bibliában ugye megvan írva, hogy annyi egy nap, mint ezer év, annyi ezer év, mint egy nap, és kívülálló emberek mondták azt, hogy a ti felhívásotok és a ti könyörgésetek meghallgathatott, hiszen a mi útunk folyamán egy ilyen tájékoztató A4-es röplapunk volt, amit osztogattunk, lefordítva németre, franciára, és ebbe benne volt többek között az, hogy kérjük a világ támogatását a diktatúra enyhítésére vagy megszüntetésére, és benne volt egy olyan, hogy ahol este 9 óra elét ott megálltunk, imádkoztunk, és mindenkit arra kértünk, hogy aki keresztény, az imádkozik, aki nem másképp próbáljon hatni, tenni azért, hogy Romániában az elnyomás megszűnjön, és nem tudom, hogy 1 millióan vagy hány millióan imádkoztak, de tudjuk azt, hogy éppen Paskai Bíboros a legnehezebb időkben, 40-es évek végén, miután esztergomi érsek lett, ő is egy ilyen imahagyjáratot hirdetett, és azt mondta, hogy ha lesz 1 millió magyar, akkor nem félek a jövőtől, és én is azt tudom mondani, hogy a gondviselés indulásunkat követően 200 napra úgy döntött, hogy megszűnik a diktatúra, és karácsony előtt, amikor a fény győz a sötétség fölött, akkor itt Romániában is Temesvárt kipattan szikra győzött a sötétség fölött.
Okos Mártonnal Pataki Lehel Zsolt beszélgetett. A 20. évfordulóján, szeptember 22-én gyászmisét tartottak Péter Godó Mihály néhai jezsuita szerzetes emlékére szülőfalujában, Kisiratoson. A megemlékezést Sándor Tivadar, aradgái római katolikus plébános, Godó atya személyes ismerője szervezte. A tisztelendő szerint a 83 évesen elhunyt Godó Mihályt, az erdélyi katolikus szellemi ellenállás egyik vezetőjét, a jellem, a gerincesség jellemezte, nem ismerte a félelmet és a megalkuvást. Elítélte a kommunista diktatúrával együttműködő békepapi mozgalmat, amiért összesen 18 évet töltött börtönben. Ebből 8 esztendőt magánzárkában. Godó Mihályt szülőfalujában helyezték örök nyugalomra 1996. szeptember 24-én, 83. születésnapján, 2 nappal a halálát követően. Pataki Lehel Zsolt összeállításában helyi és távolról érkezett tisztelői emlékeznek meg a jezsuita szerzetesre.
A kommunizmussal szembeni ellenállás jelképes erdélyi alakja Páter Godó Mihály jezsuita szerzetes. Halálának 20. évfordulóján szülőfalujában az Arad megyei Kisiratoson emlékeztek rá istentisztelettel, koszorúzással, a róla elnevezett iskola diákjai pedig szavalatokkal.
Oly korban éltem én a földön, mikor besugni érdem volt, s a gyilkos, az árló, s a rabló volt a hős.
Páter Godó Mihály jezsuita szerzetesnek kisiratoson emléktábla, mellszobor őrzi az emlékét, és 2009 óta a helyi általános iskola is az ő nevét vette fel.
Mindenképpen igyekszünk méltók és hülyek maradni Godó atya emlékéhez.
Almási Gábor a kisiratosi általános iskola történelem tanára.
Bár Godó atya munkássága nem szorosan kötődött kisiratoshoz, hiszen elszólította őt a kötelesség és a munkája, mégis örülünk annak, hogy itt született 1913-ban, és az általános iskolákat itt végezte. Éppen 1981-es búcsúi prédikációja jut az eszembe, amikor nagyon-nagyon nagy hatású beszédet tartott, azt mondta, kisiratos a keresztővében épült falu, és arra szólította fel az embereket, hogy maradjanak mindig ilyen egységesek, és akkor örökre megmaradnak. Véleményem szerint az ő személyisége nagyon kiemelkedő példa, nem csak a számunkra, hanem az egész kárpát-medencei magyarság és a katolikus egyház számára is. Természetesen mindig megemlékezünk október 23-án, amikor fölvettük az ő nevét. Érdekes, mert október 23-a tulajdonképpen hármas kötődésű az iskola névadása, az 1956-os forradalomnak a kitörése is. 1952, remélem nem tévedek, október 23-án tartóztatták le először Godó atyát. És természetesen az 56-os forradalommal ő is kapcsolatban van, hiszen már azt megelőzően Márton Áron püspök közeli jó barátja volt, és megbízottja közvetített Mindszenty József és Márton Áron között még az 40-es évek végén.
Itt a rendezvényen voltak Páter Godó Mihálynak hozzátartozói. Ön milyen rokonságban állt az atyával, Godó Mátyás?
Édesapám volt, neki édes testvére.
Tehát az ön nagybácsia volt.
Igen, igen. Nagyon jó megértésben voltak a Mihály bátyával. Ő volt zárva és megszabadult, mindjárt hozzánk jött legelőször. 60, nem tudom pontosan hányban. Édesapám is volt nála a börtönbe.
Szülőháza ez Godó Mihálynak, amelyen egy emléktábla is van?
Igen, igen. Az öccse bátyának az most halt meg 2 éve, utolsó testvér most, aki élő volt, meg is nyújtva, 7 éves korában halt meg, és mi vagyunk a szülőház, nem vigyázunk.
Vannak-e Páter Godó Mihálynak személyes tárgyai is ott?
Nincsen semmi. Ő, mikor börtönből is kikerült, akkor volt ő Herkulesfürdőn, Bankotán, Aradon is, nincs itt neki maradva semmilyen.
Budakeszi koszorút is elhelyeztek Páter Godó Mihály szobrának a talapzatánál. Miért tartották fontosnak, hogy részt vegyenek ezen a megemlékező rendezvényen Szabó Mihály?
Mi a Körösi Bandival egy kórházban dolgoztunk az Országos Korányi Intézetben Budakeszin, ahol több mint egy éven keresztül Páter Godó Mihályt ápolták, gyógyították a tüdőbetegségét, 90-ben volt. Ott ismerkedtünk személyesen meg vele, és kötöttünk, úgy gondolom, mind a ketten egy atyai barátságot vele. Nagyon-nagyon sokat mesélt az életéről, amivel igen nagy hatással volt ránk, és itt voltunk a temetésén is, azóta is ilyen kerek évfordulókra mindig eljövünk, a szoboravatáson itt voltunk. Az utolsó találkozásunknak a története. Újszent Annáról egy ilyen öregek otthonából az intézetnek az igazgatója hozta el egy kis mikrobusszal. Én is ott voltam, amikor beszállt a buszba. Akkor már elég gyenge volt. Mondtam neki, te atya, ide üljél hátra. Nem, én előre akarok ülni. És még egy kicsit mérges is voltam rá, hogy mit erősködik itt, hogy hát ott a sofőr mellett igazán a lábát se tudja rendesen kinyújtani. És később, amikor aztán a temetésre jöttünk el, akkor mesélte az igazgató, hogy ő azért ült előre, mert amikor elhagyta Budapest területét a busz, azt mondta, hogy most itt álljunk meg. És akkor imádkozott a városért, és megáldotta a várost. És amikor meg elhagyta Magyarországnak a területét, a határt, ott megint megállította a buszt, megint imádkozott az országért, a szűzanyának a kegyeibe ajánlotta, és így búcsúzott ő az országtól, és rá 2-3 hétre meg is halt.
Sándor Tivadar aradgályi plébános személyes ismerőse volt Páter Godó Mihálynak.
Godó Mihály egy fogalom volt, így beszélt a temetésén Rósz Márton, akkori irodaigazgató, mert valóban az ő viselkedése, a jellem, a gerinc, a félelem nélküli élet volt az, amit ő a Jóistennel való kapcsolata által megszerzett, és erre tanította a papságot is, hogy kitartani becsületben, igazságban, nem pedig merül foly a szél arra hajoljunk, hanem az egyházhoz való hűség, Istenhez való hűség, és az embernek a szolgálata volt a példakép.
Ön mikor ismerte meg Godó atyát?
Még teológus koromban voltunk egyszer Herkules fürdőn, és akkor megismertem, aztán utána öcsém került jobb viszonyba vele, Balázs Babácsi, mert külön lelki gyakorlatokat is tartott neki, és sok alkalommal nálam vacsorázott, és akkor mesélt az életéről, és utána pedig megkaptam azt a hanganyagot, amiben ő az egész életét elmondott a budakeszi TBC kórháznak a vezetősége előtt.
Godó Mihály 18 évet töltött a kommunista diktatúra börtöneiben, és ebből 7 évet magánzárkában.
Már a végén érezte, hogy a szívét szorítja a depresszió. 7 évig napfény nem látni. Ha a patkány bejött a cellájába, azt is az őr lelőtte, hogy nehogy szórakozzon vele. A pókot etette, a legyekkel, ahogy fogdosta, hogy elfoglalja magát, és a végén, mikor már nem bírta tovább, akkor eszébe jutott, hogy hát a nevetés nagyon jó tesz a szívnek, mert akkor kitágulnak az erek, és akkor könnyebben ömlik a vér a szívbe, és egy óra hosszát minden nap nevetett. És akkor jelezték az őrök, hogy megbolondult az öreg, és akkor ki kellett engedik. De áthelyezték utána Römnikuszerátba, és akkor ott még szigorúbb rendet vezettek be, mert hát ő veszedelmes rab volt. Kiközösítette a nagyváradi katonai törvényszék előtt az állammal együttműködő papokat, akik cingulomot kaptak, kinevezéseket fogadtak el az államtól, azoknak minden egyházi működését érvénytelennek mondta, és kerülendőnek. Ékes latin nyelven közösítette ki őket.
Itt a kisiratosi temetőben beszélgettünk néhány lépésnyire Páter Godó Mihály sírjától.
Ez volt az ő kívánsága, hogy a szülőföldben akar nyugodni. Nagyon ragaszkodott ehhez a faluhoz, és tiszteltbe tartotta a kisiratos népét. Úgyhogy ez neki örök megnyugvás. Másik az az iskolától örvendünk, hogy fölvette a nevét. Ébren akarjuk tartani az ő emlékezetét, az ő példaadó életét, az ifjúság elé, mert szükségünk van jellemes karakter emberekre.
Kedves hallgatóink, Pataki Lehel Zsolt hangképes összeállítását sugároztuk a Páter Godó Mihály néhai jezsuita szerzetes halálának 20. évfordulójára szervezett megemlékezésről. Ezt megelőzően Okos Márton úti beszámolójáról, illetve az Arad halat című könyv bemutatójáról hallottak összeállítást. Ezzel mára megköszönöm figyelmüket Pataki Lehel Zsolt nevében is. A mozaikkal legközelebb jövő kedden jelentkezünk. Hallgassanak bennünket a www.bukarestiradio.ro honlapon is. Darvas Enikő vagyok, kellemes délutánt, viszont hallásra!